Boldog új évet kívánok a Massarok szerkesztősége.
Dubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. 2024. január van már, és lassan jön az iskolai fél év, meg hát amúgy is a gyerek iskolába jár, úgyhogy az osztályzásról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy éli ezt meg a gyerek, és hogyan reagálja le a szülő, milyen szülő-tanár konfliktusok adódnak ebből.
Ugye néha az osztályzás az a tanár szempontjából is nehéz dolog lehet, hiszen egy ötös skálán kell egy csomó gyereket osztályoznia, és gyakran nehéz eligazodni rajta. Neked mi a véleményed arról egyrészt, hogy mit jelent ez, hogy a gyerek osztályzatokat kap, és hogy hogyan osztályozzunk jól, vagy hogy te a szülőknek milyen javaslatot tudnál mondani arra, hogy hogyan értelmezze a szülő jól az osztályzatot, amit a gyermeke hazahoz.
Ugye többféle osztályzási rendszer létezik, hogyha itt már szóba került ez, hogy ötfokú skálán, franciák, ha jól tudom, 20-as skálán osztályoznak, vagy az érettségi dolgozatokat most ugye százalékban mérjük, tehát gyakorlatilag egy 100-as skálán értékelünk. Nyilván, amikor a gyerek nagyon kicsi, akkor valami ilyesmi van, hogy megfelelt vagy nem felelt meg, tehát ott egy 2 vagy 3 fokú skála van. A lényeg az az, hogy mégis valamifajta értékelést kap a gyerek a munkájára, mint ahogy egyébként minnyájan kapunk azért általában, vagy amikor nem kapunk, akkor hát a mai világunk az tele van ezzel az igénnyel, ugye, hogy hát visszajelzést adjanak nekem, visszajelzést, meg szeretünk lájkokat gyűjteni. Ez az osztályzás jó esetben egy fejlesztő értékelés, vagyis a múltra vonatkozik. Számomra mindig vicces volt, amikor gyerek vagy szülő a jövőre való tekintettel próbált alkudozni az osztályzatért, emlékszem, hát az már nagyon-nagyon régen volt, amikor egy gyerek azt mondta, hogy ha ő megígéri, hogy ő neki soha az életben nem lesz köze a fizikához, akkor kaphat-e 2-est, és akkor mondtam, hogy de hát pont ez a lényeg, hogy lehet, hogy nem lesz közöd, de legalább most legyen hozzá valami kis közöd, hogy az osztályzat az nem a jövőre vonatkozik, hanem a múltra, arról nem is beszélve, hogy hát volt olyan gyerek, aki maximum a kis 2-eskét érte el középiskolában, matematikából is és fizikából is, ráadásul egy lány volt, nem is gondoltam volna, hogy az érettségi után egy pár évvel, hát hol bukkam föl a Zibül Miklós Műszaki Főiskola statikus szakán. Ilyen is történik, úgyhogy az osztályzat a múltra vonatkozik, egy teljesítményt értékel, de hát a gyerekeknek én mindig ezt próbáltam mondani, hogy főleg ha szóbeli feleletről van szó, ami hát manapság sajnos mintha kiveszne a divatból. Tanár számára is nehéz dolog a feleltetés, hogy ott az osztályzathoz azért általában, és én mindig erre biztattam a tanár kollégákat is, hogy mondjanak egy mondatot ahhoz az osztályzathoz. Tehát ne csak azt mondja, hogy ülj le 2-es, vagy 5-ös, hanem hogy mondjon hozzá egy mondatot. Mi volt annak a feleletnek, vagy dolgozatnak az erénye, és mi a tovább fejlődési lehetőség. Ugye Karikó Katalin kapott Nobel-díjat, októberben, 2023. októberében jelentették be, és hát nyilván utána különféle nyilatkozatait lehetett hallani vagy olvasni. Egyre fölfigyeltem, ami szerintem nagyon fontos, azt mondta, hogy amikor visszautasították a cikkét egy folyóirat részéről, vagy egy kutatási projektre nem kapott támogatást, azért mindig nagyon gondosan elolvastam a bírálatot. Mert hogy lehet ilyenkor szidni a bírálóbizottságot, vagy a folyóiratnak a szerkesztőjét, de ezzel nem megyünk előre. Lehet, hogy nem volt igazuk, lehet, hogy tévedtek, de mégis a bírálat az nagyon fontos volt a számára. Hát így lesz valaki Nobel-díjas, úgyhogy az osztályzatban is ezt kellene szerintem nagyon a gyereknek meghallani, a szülőnek pedig hát erre kéne ránevelni a gyereket, hogy mi az üzenet értéke az osztályzatnak.
Az értékeléshez mondanám, hogy szerintem is nagyon fontos, hogy egy felelet után a tanár például emelje ki azt, hogy mennyit fejlődött az illető magához képest. Ugye Pécsi Ritának egy ilyen nagyon fontos mondása az, hogy manapság azért jár ennyi ember terápiára, mert az önbecsülését ott vesztette el, amikor csak a tudásáról tartottak neki tükröt, és semmit nem foglalkoztak avval, hogy ő mennyire kitartó, vagy milyen a kudarc tűrése, együttműködése, kreativitása. Tehát, hogy nyilván nagyon sok mást értékelhetünk egy diákban, és hogyha fűzünk hozzá néhány olyan mondatot, ami nem lehengerlő, és nem helyre tesszük, hogy na hát te semmit nem tanultál, vagy inkább kérdés formájában megkérdezzük. Merész, de jó dolognak tartom, ha a tanár megkérdezi, hogy te hogy készültél fel erre a feleletre? Mennyit készültél rá? És szerinted ez egy jó módszere? Van-e ötleted, hogy máskor hogy készülnél máshogy, és ez jó jobb, mint hogyha én csak lenyomom azt, hogy hát ez ne haragudj, ez semmi nem volt. Úgyhogy szerintem ez is egy ötlet, hogy kérdést is tegyünk föl, De ilyen értékelésnél van egy olyan, minden évben szoktam én a csoportjaimmal valamilyen ilyen prezentációs vonulatot végigcsinálni, hogy valamiről ők prezentálnak. Megvan, hogy 3 és 5 perc között kell lennie, és hát a témák azok nagyon sokfélék. Nyilván egy nyelvnél ez egy lehetőség, de biztos más tantárgyból is van ilyen, és ott szigorúan mindig a végén kiértékeljük együtt olyan módon, hogy mi tetszett benne, és miben fejlődhetne. És mindenkinek, hát ha lehetséges, angol nyelven kell megnyilvánulnia ezzel kapcsolatban, de én azt vettem észre, hogy ez nagyon jól esik a felelőnek, még akkor is, hogyha az nem volt egy nagyon színvonalas prezentáció, hogy a társai is elmondják, hogy nagyon jó volt. És ezek nem lapos sémák, amiket mondanak, tényleg mindenkinél mást emelnek ki, és hát az, hogy miben fejlődhetsz, az meg egy fontos dolog. Sokszor ő maga is elmondja, hogy ebben kellett volna fejlődnöm. Hát a saját prezentációmat néztem, hát ez nem jó, mert inkább a közönség felé kéne fordulnom. Tehát, hogy apró dolgokat csiszolunk benne, és a végén így is úgy is jegyet kap, de az, hogy ezeket ő végighallgatja, szerintem ez nagyon sokat ad ahhoz, hogy ez az értékelés, ez nem csak a jegy, hanem minden, ami körülötte volt, az szinte több jelent.
Nekem is volt egy ismerősöm, aki feleltetett, ez az első, és akkor utána megkérdezte az osztályból, hogy kivállalja azt, hogy megbírálja a feleletet. Tehát hasonló szituáció, csak ez is egy fontos dolog, hogy tényleg meg ez, és gyerek is tanuljon egy kritikai érzéket, józan kritikai érzéket, mert ugye a tanár rossz jegyet ad, hát akkor a többi gyereke nyilván megmondja az osztálytársának, hogy ez a tanár, ez hülye, vagy pikkel rád, vagy valami, de hogy valóban értékelő minősítést adjunk egy feleletre, nem a személyre, hanem a asztalra letett szellemi termékre, hát ez zseniális ötlet. Nekem egy kicsit az a véleményem, hogy mintha a feleletek így visszaszorulnának így az utóbbi évtizedekben. Talán azért is, mert jobban hozzá vannak szoktatva a gyerekek is ugye ez a jogi szemlélethez, és ugye a felelet az mindig vitathatóbb. Írásbeli dolgozat, pontszám az ebből a szempontból akkor objektívebb. Valahogy ezt figyelem meg, hogy az érettségi vizsgán is, hát végül is kisebb súlya van most már a szóbelinek. Régen ugye még egy történelem érettségi az csak egy szóbeli feleletből állott, és most már a pontszámnak a 60%-a az ott is, vagy 2/3, már nem is tudom most pontosan, ott is az írásbeli dolgozat során születik meg.
Igaz, hogy nagyon sokféle helyen a gyerekek inkább tesztnek vannak kitéve, és emiatt a tanár rákényszerül arra, hogy a tesztet gyakoroltassa be. Viszont azt is el kell ismernem, vagy én azt is látom, hogy nagyon nagy arra az igény, hogy a gyerekek megnyilvánulhassanak, mert arra viszont nincs más módjuk, tehát ő hiába gyakorol be egy feleletet otthon egyedül. A érettségi az egy bizottság előtt fog zajlani, tehát a tanár mégiscsak akkor segít neki, a diákoknak, fiataloknak, hogyha lehetőséget ad arra, hogy igen, ezt a stressz helyzetet ezt bírja ki, hogy neki mások előtt kell felelnie szóban. Hát, hogy szerintem azért ez megvan, mert a gyereknek majd bizottság előtt, hogy hát sokszor a nyelvvizsga az első ilyen jellegű megmérettetése egy gyereknek, már pedig ezt neki gyakorolnia kell. Tehát azért még egészen kihaló félben szerintem nincsen.
Az osztályzatot sokszor a gyerekén úgy veszem észre, hogy úgy értelmezi, mint egy ilyen fizetség az erőfeszítéseiért, amit utána ő be tud váltani valamiféle ilyen presztízs előnyökre, akár az osztálytársai körében, hogy hát kikapott 5-öst, hát nyilván én, illetve a szülei előtt is, hogy hát akkor azért az ő pozíciója otthon egy kicsit emelkedik, hogyha jobb jegyeket visz haza. Úgyhogy nekem az a félelme, minél kisebb a gyerek, persze sokszor nem az osztályzatnak erre a visszajelzés vagy fejlesztő értékelés jellegére figyel, hanem inkább az osztályzaton, most képletesen szólva, megvehető előnyökre gondol, és hasonlóképpen vitatkozik érte, és hát ugye ebből a szempontból szülők részéről bejött egy szülő egy fogadó órára, vagy valahogy interakcióba kerültünk, az mindig nagyon furcsa volt, amikor azt mondta, úgy közelített a osztályzathoz, mint problémához, hogy hát 1-est kaptunk. Na de hát nem az anyuka vagy az apuka jár iskolába, hanem a gyerek, a szülőnek, hát valahogy ezen a szinten nem feltétlenül kell azonosulnia a sikerrel vagy a kudarccal, hanem hát valahogy neki meg kéne tanítani a gyereket erre, hogy mit tanuljon ő abból az osztályzatból, abból, hogy ő 3-ast kapott, vagy 4-est kapott, hogy most akkor jó felkészült, nem készült föl, és hogy hogyan lehet ez a felelet még jobb, mert azért hát ebbe ez is benne van. Illetve hát, hogy a szülő az leginkább, aki utána ezt a személyre szabott értékelést tudja gyakorolni. Nyilván egy pedagógus, aki mondjuk ismeri már azt a gyereket, vagy hosszabb ideje tanítja, hát valóban nagyon jó, hogyha ezt így ki tudja emelni, hogy önmagadhoz képest mennyit fejlődtél, vagy mennyire értékelem a szorgalmadat például, ehhez mondjuk azért nem baj, hogyha más lehetőség is van, hogy a gyereket így önmagához képest értékeljük, most akár a közösségi munka, vagy bármilyen más olyan tevékenység, amelyben azt a gyereket esetleg el lehet ismerni, ami elismerésre méltó. Ugyanakkor meg valahogy az a sejtésem, hogy az osztályteremben meg azért nagyon erős a gyerekeknek az igazságérzete. Ott viszont a számszerű értékelésnek, hát ott megvan az a sajátossága, hogy az egyik 4-es volt, és a másik ugyanolyan, akkor arra is 4-est kell adni, és nem mást. Az a személyre szabott értékelés, ez hát sokszor nem a számszerű eredményben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem az egyéb formáiban az értékelésnek.
Most január 1-től minden iskolába kötelezővé tették az e-krétát, és van egy ilyen furcsasága az e-krétának, nyilván ez azok számára, akik nem használták korábban, egy meghökkentő újdonság, hogy nincsenek féljegyek. Ugye egy kicsit segítette a tanárt az, hogy adhatott 4/5 is, és ezzel azt mondhatta, hogy ez egy nagyon szép felelet, de te még sokkal többet tudsz ennél, és azért voltak apró, tudom én, nehézségeid a feleletedben. És most, hogy ez nincsen, szerintem ez egy olyan furcsa dolog, hogy még jobban leromlott a lehetőségek tárháza, tehát hogy gyakorlatilag nem is 5, hanem 10 értékelés volt korábban, hogyha most ezt így utólag történelmileg visszapörgetjük. Én a mentőkérdésekben találtam meg a kiutat, hogy hát minden felelet után, ami ilyen rizikós, ez a 4/5 kategória, vagy 3/4 kategória, az ember szeretne jobbat adni, de hát látszik, hogy nem, hogy akkor rengeteg mentőkérdést teszek föl, hogy hát ha az elbillenti. És amikor ő szembesül vele, hogy a mentőkérdésekből egyet se tud, akkor jobban elfogadja, hogy jó, akkor tényleg legyen ez csak egy 4-es.
Igen, ugyanakkor meg ami a probléma sok esetben a gyereknél, az a jegyzetelés. Tehát, hogy ezt nem tartom egy rossz ötletnek, hogy például egy feleletnél a gyerek a füzetével érkezzen. És a tanár nézzen bele a füzetbe. A füzet az nem magánügy. A füzet az nem firka füzet, hanem az ő órai munkájának a dokumentuma. Abban az esetben, hogyha ott az a füzet rendesen van vezetve, ha ott sorakoznak benne a házi feladatok, akkor éppenséggel mondjuk egy olyan esetben, amikor 3-as és 4-es, vagy bármilyen két szomszédos jegy között kell dönteni, hát értékelhetjük azt, hogy ez felelet igazából 3/4, de hát rendesen vezethet a füzetedet, írod a házi feladatodat, 4-es. Úgyhogy ezt mindenkinek csak javasolni tudnám. Illetve ez a skála kérdés is azért érdekes, hogy úgy tűnik, hogy az 5-ös skála az talán túl kevés úgy a mindennapokban, hogy valahogy spontán módon kialakult ez a 4/5, 3/4. Ugyanakkor mondjuk én emlékszem egy középiskolai tanáromra, aki hát kísérletezett ilyesmivel, hogy hát ez a felelet ez 4,2, és akkor gyakorlatilag egy 50 fokú skálát üzemeltetett, de azért pont az érettségi dolgozat kapcsán is, vagy az érettségi minősítés kapcsán volt nekem ez a benyomásom, hogy egy szóbeli feleletnél, hogy az most 3-as, 4-es vagy 5-ös, az elég világos volt, hogy melyik. És abból régen, amikor még nem ez a kétszintű érettségi rendszer volt, ott egy érettségi vizsgabizottságban értelmes beszélgetések voltak, hogy de hát ezt mondta, ezt nem mondta, ez volt az erénye a feleletnek, de amellett hát egy csomó felületességet mondott, ezért 4-es. És akkor, amikor mondjuk valamilyen feleletre 6 szempont szerint kell pontszámot adni, és abban az egyik részpontszám az mondjuk 18 pont, a másik az 6 pont, mármint, hogy azon a skálán kell értékelni, hogy ott ugye egy részterületre akkor most 18-ból mennyit kapott, vagy 6 pontból mennyit, tehát hogy 6 szempont szerint, és mindegyiket különböző skálákon, ezek után az, hogy ez a felület miért 68%, vagy miért 82, ehhez senki értelmes módon nem tud hozzászólni. Tehát, hogy érdekes módon ezzel a százalékos értékelésével az érettséginek úgy érzem, hogy nem precízebb lett az értékelés, hanem hasaütésszerűbb.
Sokszor panaszkodnak a gyerekek, azt vettem észre, és egyre többet, hogy bizonyos tantárgyak egyszerűen nekik nem kellenek. Tehát fölöslegesnek tartják, hogy mondjuk 9-be, 10-be, hogy ők foglalkozzanak a kémiával, ha teljesen más az érdeklődésük. Vagy fölöslegesnek tartják az énekórát, hiszen nem énekesek ők, és egyáltalán nem látják, hogy a fejlődésnek milyen útja az, hogy énekórára járjanak. Vagy a magyar nyelvtanra rengetegen panaszkodnak, hogy hát ez, hogy szófajok, meg hát mikor lesz nekem erre szükségem? Hát én már most tudom, hogy orvos leszek. Miért kéne nekem ezzel foglalkozni? Milyen jó válasz létezik ezekre a kérdésekre?
Szerintem az nem rossz, hogyha amikor még ezek a kérdések nem merülnek föl, akármink egy tanév elején, vagy kicsit ilyen ünnepi pillanatban, ott időről időre deklaráljuk azt, hogy tulajdonképpen azért járunk iskolába, hogy kiművelt emberfőkké váljunk. A gimnáziumnak például annak nem az a sajátossága, hogy az ott megszerzett tudást azt forintokra kéne váltani. Az az iskola típus a szakiskola, ahol az ember megtanulja a szakmát, és akkor utána beáll a munkába, és azt apró pénzre váltja. Elképzeltem sokszor azt, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt egy gyerek, aki mondjuk dolgozott, ugye József Attilára gondolok, teszem azt, hogy mit meg nem tett egy gyerek, hogy meg kellett tennie azért, hogy hát egyáltalán valahogy meg tudjanak élni. És akkor ez a gyerek azt gondolta, hogy hát micsoda nagyszerű dolog lenne irodalommal, vagy művészetekkel, vagy szellemi dolgokkal foglalkozni, és nem a saját egészségét akár felülrölni valami megterhelő fizikai munkában. Tehát manapság ugye nagyon sok gyerek jár gimnáziumba, visszaszorul egy kicsit a szakképzés. Az adott korosztálynak, hát ez az EU-s irányelv, hogy 50%-a szerezzen alapszintű egyetemi diplomát, és 90%-a érettségit. Nagyon sok gyerek jár gimnáziumba, szóval a gimnázium az tipikusan az az iskola típus, amiben olyan dolgokat tanulunk, amit nem fogunk használni, és azért engedjük meg magunknak ezt a luxust, mert most még ezzel foglalkozhatunk, aztán később már majd nem fogunk vele foglalkozni, és hát beszűkülünk egy területre. Hát ezeket szerintem jó időben tisztázni. Én ezt azért is tartom fontosnak, mert felnőttek mi is, vagy akár az oktatáspolitikusoktól kezdve nagyon sokan gondolkoznak ezen, hogy mire lesz szüksége a következő generációnak, meg mit tanítsunk nekik. Hát bizonyos értelemben azt mondom, hogy én biztos, hogy nem emlékszem arra, hogy mondjuk egy általános iskolás élővilág órán mi történt, de ha jól meggondoljuk, akkor azt, hogy mivel telt a magyar óra 45 perce gimnáziumban, tehát abból mennyi volt a felelés, meg mit csináltunk akkor, amikor a másik gyerek felelt, meg jobb elmeztünk verset, de azon kívül még mi történt, erre nem annyira emlékszem én magam. Igazából a kiművelt emberfő előállításának a színhelye az iskola, és nekünk sem kell azon annyit töprengeni, hogy a következő generációnak majd mire lesz szüksége. Hát ami tudásunk most van, azt adjuk át, és hát a következő generáció meg majd építkezik, amikor már oda jut, hogy ez a kiművelt emberfő megvan.
Igen, ez egy valódi kérdés, amit most mondtál, hogy ezt én nagyon sokszor hallom, mondjuk például a kémiával vagy fizikával kapcsolatosan, hogy hát most megtanultam a periódus rendszert, de hát én már egy hónap múlva teljesen elfelejtettem, hogy hagyjanak már engem ezzel békén. És akkor ezt hát mindenképp mondja az ember, hogy nem fogsz emlékezni ezekre az órákra így, hogy ezt tanultuk, vagy azt, de mégiscsak csiszolódsz. Nekem nem tudom, hogy igaz-e szerinted az az elméletem, hogy valójában egy kicsit az ember frissen tartja, vagy hát ezt a nagyon szinte végtelen kapacitású valamit, ami a kamasz agya, azt tulajdonképpen azzal fejleszti, hogyha ezt a sok mindent, a bíróképességét is fejleszti egy fiatal. Lehetséges, hogy most a periódusos rendszert 2 hét alatt megtanulta hibátlanra, ezzel ő nem konkrétan a periódusos rendszert fogja majd kamatoztatni, hanem pusztán azt a képességet, hogy rövid idő alatt nagy feladatot elbírt az agya. Ez szerintem többféle módon is működik, nem csak a konkrét tudásnak a felhasználásával.
Hát igen, meg az, hogy szerez egy magabiztosságot, vagy pozitív önértékelést, és ha egy ilyen feladat elé kerül, akkor nem kell kétségbe esnie. Én igazából, így hogy visszaemlékszem, 2-szer éltem át azt, hogy úgy éreztem így a tanulmányaimban, hogy a csillagos ég szakad rám. Az első gimnáziumba lépés. Tehát akkor Valahogy úgy éreztem, hogy itt valami tempót váltottunk, vagy léptéket, tehát hogy nem összemérhető az a mennyiség, minőség, mélység tananyagban, amit meg kéne tanulni, el kéne sajátítani az általános iskolához képest. És a következő volt az egyetem elején. És hogy valahogy pont ez a jelentősége ennek, hogy nincs végtelen idő a tanulásra, főleg ugye a gimnázium elején szerintem ezt kell megtanulni, hogy ugyanannyi idő alatt kell lényegesen többet, sokkal mélyebb, bonyolultabb tananyagot mégiscsak elsajátítani. Na de hát pont ettől fejlődünk.
Mi az, ami szerinted a diákot igaziból megragadja, vagy melyik az a tantárgy, ami leginkább az érdeklődését felkelti valahogy? Nekem mindig eszembe jut, Pécsi Rita szokta idézni Frany Tamás neves agykutatónak a mondását, amit nyilván ők kutatással alátámasztottak, hogy a hosszú távú memóriába csak az fog bekerülni, amit az érzelmek lepecsételnek. Tehát, hogy minthogyha az érzelmi világunkkal nagyon szorosan összefüggne az, amit mi meg tudunk tanulni, mintha az érzelmek lennének a habarcs a tudás téglái között. És én ebben látok fantáziát, és ennek van értelme, hogy azért nagyon súlyosan az érzelmek irányítják azt, hogy végül egy gyereknek mifelé fordul az érdeklődése.
Hát persze, az a nagyon sokszor gyerek, de egyébként még szerintem az egyetemista is a tanárnak tanul. Nem véletlen, hogy egy középszintű érettségén is a saját tanáránál vizsgázik. Tehát egy emelt szintű érettségi esetén, ha végül is belátta az a gyerek, hogy ez úgyse fog menni, akkor az, hogy egy idegen tanár előtt rosszul szerepel, az nem annyira érdekli. De a saját tanára előtt azért szeretne mégiscsak valamit letenni az asztalra. Tehát ha szereti a tanárt, akkor szeretni fogja a tantárgyat is. Ha nem, akkor nagyon kevés az a gyerek az én benyomásaim szerint, aki annak ellenére, hogy mondjuk egy tanárral érzelmileg kifejezetten ellenszenvedt tapasztalat magában, mégis a tantárgyat annyira tudta tanulni. Néha persze van a gyerekekben egy ilyen dac, hogy megmutatom, meg csak azért is, de ott is valahol annak a tanárnak a negatív véleménye, hogy te erre nem leszel képes, mégiscsak fontos volt neki. Na most azt, hogy egyébként ugye itten az érdektelenséggel való megküzdésről beszélgettünk, de hogy az érdeklődés az micsoda, meg hogy azt hogyan lehet esetleg fölkelteni gyerek önmagában, vagy szülő a gyerekben, hát erről a témáról majd a következő alkalommal folytatjuk.
Még zárásként végül a érzelmekhez kapcsolódva Arisztotelész azt mondja, hogy amikor csak az elmét tanítod, de a szívet nem, azt nem volna szabad tanításnak nevezni.
Ezzel köszönünk el újévi első műsorunknak a végén.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán volt a mikrofonnál. Köszönjük a figyelmüket!
Sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Az imádással nem pocsékoljuk az időt, hanem értelmet adunk neki.